Hinode. Válogass 5 automárka több mint 30 modelljéből akár 10 év vagy 1 millió kilométer garanciával. A 2025-ös roncsautó programban való részvételhez teljes körű segítséget és roncsautót is biztosítunk. Próbáld ki a régóta nézegetett Suzuki, KGM, MG, Peugeot és hamarosan BYD modellet Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen vagy Marosvásárhelyen. Hinode. Tudatos autós közösséget építünk.
Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: Harmadik András váratlan halála Magyarországot nagyon kényes helyzetben találta. A királyi hatalom végzetesen meggyengült, az ország különböző részeit tartományulak tartották ellenőrzésük alatt, akik ugyan közjogi értelemben a király alattvalói voltak, de a hatalmát csak akkor nem vonták kétségbe, ha ez az érdekükben szolgált. Ennek ellenére a megüresedett magyar trónra többen is igényt tartottak. Témánk egy korszak vége. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és A királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. Múlt heti műsorunkban Harmadik András király uralkodásával foglalkoztunk, megnéztük, hogy milyen események fémjelzik ezt az uralkodást, és a mai műsorunk során ezzel kapcsolatban még néhány részletre fogunk kitérni, hiszen nem maradt időnk múlt héten arra, hogy beszéljünk a király édesanyjáról, Oroszín Tomaszina, ahol, aki elég fontos szerepet játszik ebben az időszakban Magyarországon. Ezen kívül egy pillantást vetnénk Harmadik András halálának körülményeire, illetve épített örökségére is, és megpróbálnánk értékelni Magyarországnak a helyzetét Harmadik András uralkodásának a végén.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni, hallgatni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy tartsunk egy emlékeztetőt.
Múlt heti műsor, mint már említettem, hogy Harmadik Andrásról szólt, akiről köztudott, hogy az Árpád-háznak a utolsó uralkodója, és mi most egy korszakot zárnánk le, Magyarország királyainak mondjuk ugye első korszakát. Egy olyan korszakot, amely gyakorlatilag a 10. század végén kezdődött, Szent István király uralkodásával, államalapító királyunk uralkodásával, aki megkoronáztatta magát magyar királynak, és ezáltal megteremtette a keresztény magyar királyságot a Kárpát-medencébe. Ugyanakkor István király államalkotó, államszervező tevékenységével alapokból felépítette a magyar királyságot, kiterjesztette a királyi hatalmat egész Kárpát-medencére, legyőzve a különböző törzsi vezetőket ebben a térségben. Ugyanakkor pedig ezzel párhuzamosan megszervezte a közigazgatást, létrehozta a vármegye rendszer. Ezen kívül Szent István király az, aki létrehozta a keresztény magyar egyházat, megszervezte a keresztény magyar egyházat, azzal, hogy püspökségeket, érsekségeket alapított a Kárpát-medencébe. Ugyanakkor az ő nevéhez köthetőek az első magyar pénzek is a Kárpát-medencébe, a magyar írásbeliség első emlékei is, az ő uralkodása alatt jelennek meg az első írott oklevelek, ugyanakkor pedig az első írott törvények is, amellyel az állami élet és a mindennapi élet különböző aspektusait szabályozta. Ezzel párhuzamosan ő az, aki egy átgondolt külpolitikával is megszilárdítja a Magyar Királyságnak a helyzetét, hiszen jó viszonyt épít ki a Német-Római Birodalommal, valamint a Bizánci Császársággal. Ezáltal gondoskodott arról, hogy a belső átalakítások közepette a Magyar Királyság ne kelljen külföldi ellenségekkel is harcoljon. István király halálát követően unokaöccse első Péter kerül a trónra, aki próbálja folytatni elődjének a politikáját, viszont türelmetlen természete és idegen származása ellene fordítja az ország előkelőit, akik fellázadnak ellene és elűzik. Így Péter rövid uralkodása után Abba Sámuel kerül a Magyar Királyságnak az élére, ő viszont nem tudja megszilárdítani a hatalmát, hiszen a német segítséggel visszatérő Péter legyőzi Abba Sámuelt és visszaszerzi rövid időre hatalmát. Péter azonban második alkalommal sem tudja megszilárdítani királyságát, és végül egy belső lázadás, illetve egy pogánylázadás következtében a Vazulák kerül a Magyar Királyságnak az élére, Első András személyében. Első András annak ellenére, hogy egy pogánylázadás kihasználva kerül az ország élére, a Magyar Keresztény Egyház megszilárdítására tesz lépéseket, ugyanakkor külpolitikai szempontból visszautasítja a német hübéri törekvéseket, és visszaveri a német támadást Magyarország ellen. Hogy ezt a német támadást minél könnyebben vissza tudja verni, behívja az országba öccsét, Bélát, Béla herceget, akivel megosztozik a hatalmon, létrehozva a dukátusnak az intézményét. András és Béla között végül konfliktusra kerül sor, kirobban az Árpádház első testvérháborúja, és ebből a testvérháborúból első Béla kerül ki győztesen, aki rövid ideig a Magyar Királyság élére kerül. Bélának a balesete és váratlan halála azonban lehetőséget ad Salamonnak, András fiának, hogy visszaszerezze a koronát, és így körülbelül egy évtizedig Salamon viseli a királyi címet. Igaz, hogy ez idő alatt megosztozik a hatalmon unokatestvéreivel, Gézával és Lászlóval, első Bélának a fiaival. A közös kormányzás egy ideig nagyon is jól működött, viszont az irigység végül is oda vezetett, hogy konfliktusra került az unokatestvérek között, és ebből a konfliktusból Géza, illetve László kerülnek ki győztesen. Így Salamon az ország északnyugati részébe szorul vissza, és a királyi korona első Géza fejére kerül. Viszont első Géza sem tudja hosszú ideig élvezni a királyságot, ugyanis váratlanul meghal, így a királyi hatalmat nem a kisgurú gyerekei, hanem testvére László örökli. Így kerül hatalomra a 11. század második jelentős magyar uralkodója, első László vagy Szent László, aki jelentős mértékben megszilárdítja a Magyar Királyságnak a helyzetét, úgy belpolitikailag, mint külpolitikai szempontból. Belpolitikailag a szigorú törvényeit érdemes megemlíteni, ezekkel a törvényekkel a tolvajlásnak a kérdését, a kóborlásnak a kérdését próbálta rendezni, ezáltal hozzájárul az ország belső helyzetének a megszilárdítása. Ugyanakkor egyházi szempontból is jelentős tevékenységet folytat László király. Ő az, aki létrehozza a zágrábi püspökséget, ő az, aki átköltözteti a bihari püspökséget Váradra, a későbbi temetkezési helyére, illetve ő az, aki a szentélyavatások politikájával megszilárdítja az egyház helyzetét. László király külpolitikailag is jelentős tevékenységet folytat, az ő uralkodása alatt kerül sor a Magyar Királyság első első jelentős terjeszkedésére, és pedig ő az, aki kiterjeszti a magyar fennhatóságot Horvátországra. Ugyanakkor László király beavatkozik a kor nagy nemzetközi eseményébe, és pedig az investitúra harcba, és legalábbis kezdetben a pápaság mellett áll ebben a harcban. Ez végül is nem meglepő, hiszen a német-római császár ellenfelét, Salamont támogatja, és őt ismeri el, Salamont ismeri el a magyar királynak, így László király orientációja teljesen érthető. Viszont Horvátországnak a meghódítása úgy néz ki, hogy változást eredményezett ebben a külpolitikában, és uralkodásának utolsó éveiben László király közeledett a német-római császársághoz, és megpróbálta rendezni a viszonyt a német birodalommal. László király halála után unokaöccse első Kálmán kerül Magyarország trónjára, akit akkor legműveltebb európai uralkodójaként tartunk számon, és nem véletlenül nevezzük őt Könyves Kálmánnak. Kálmán folytatja elődjének a politikáját, például enyhíti azokat a törvényeket, amelyeket László király idejében vezettek be, ezzel is jelezve, hogy ezek a törvények elérték a céljukat. Ugyanakkor folytatja elődjének a terjeszkedési politikáját is, és Kálmán uralkodása alatt terjed ki a magyar fennhatóság Dalmáciára. Kálmán király uralkodásának egy másik aspektusát az egyházi kérdések jelentik. Ő is hozzájárul egyház szervező tevékenységével a magyar keresztény egyház helyzetének a megszilárdulásához, és pedig ő hozza létre a nyitrai püspökséget. Kálmán király uralkodásának a legkényesebb kérdése viszont az úgynevezett álmos kérdés volt, hiszen a királynak az öccse nem tudott belenyugodni abba, hogy nem ő lett a Magyarország királya, ezért többször is összeesküvésző Kálmán ellen, és végül Kálmán király úgy rendezi, úgymond ezt a kérdést, hogy öccsét és annak kiskorú fiát, Bélát megvakítatja. Kálmán halála után fia második István kerül Magyarország élére, aki másfél évtizedes uralkodása alatt megpróbál apja nyomdokaiba lépni, megpróbálja apja politikáját folytatni, viszont ez az időszak inkább a kudarcoknak az időszaka, legalábbis második István szempontjából, aki még a trónutódlás kérdését sem tudja megoldani, így váratlan halálakor a trón második Béla, vagyis Vak Béla kezébe kerül, így a az álmoság fejére kerül a 12. század elején. Második Béla sikeresen megszilárdítja a hatalmát, és pedig azáltal, hogy fizikailag megsemmisíti a belső ellenzékét, ezáltal egy stabil belső királyi hatalmat teremt meg a következő évtizedekre. Ennek a stabil királyi hatalomnak a haszonélvezője végül is második Bélának a fia volt, második Géza, akinek az uralkodása alatt a magyar királyság kétségtelenül a térség egyik nagyhatalmának számított, egy olyan nagyhatalomnak, amellyel a német-római császárság, a francia királyság is érdemesnek találta a kapcsolatfelvételt. És talán ez a belső szilárdság egy kicsit elbizakodóvá tette a magyar vezető réteget, akik vállalják a konfliktust a bizánci birodalommal, azzal a bizánci birodalommal, amely Manuel császár uralkodása alatt reneszánszát élte, és végül ez a küzdelem a magyar királyság meggyengüléséhez vezet. Elsősorban az a belső stabilitás, ami jellemezte a királyságot, az szűnik meg. Az 1150-es évek vége fele megjelennek második Géza úgymond kihívói, és pedig a testvérei kétségbe vonják királyi címét, királyi hatalmát, és bizánci segítséggel megpróbálják megszerezni a trónt. A második Géza váratlan halála tovább bonyolítja a helyzetet. Fiát, harmadik Istvánt ugyan megkoronázzák királynak, de a bizánci segítséggel érkező trónkövetelők, és pedig második László, valamint negyedik István elűzik harmadik Istvánt, és körülbelül egy évig ellenkirályként uralkodnak a magyar királyságban. Harmadik István sikeresen visszaszerzi trónját, és folytatja a küzdelmet a bizánci birodalommal, egy olyan küzdelmet, amelyet a magyar királyság nem tudott megnyerni, és végül ezt harmadik István is be kell lássa, és békét kell kössön a bizánci birodalommal, jelentős területi engedményeket téve a görögöknek. A bizánci háborúk lezárása után az ország a stabilizáció útjára lép, ezt az utat megszakítja harmadik Istvánnak a váratlan halála, így a trón harmadik Béla fejére száll, aki Istvánnak volt az öccse. Harmadik Béla viszont sikeresen meg tudja erősíteni a hatalmát, stabilizálni tudja a királyságnak a helyzetét, és éppen ezért őt tartjuk a 12. század egyik legjelentősebb magyar királyának, sőt az Árpád-ház egyik jelentős királyaként tartjuk őt számon. Harmadik Béla kamatoztatja azokat a tapasztalatokat, amelyeket a bizánci birodalomba szerzett az állami igazgatás terén, és nagy hangsúlyt fektet az írásbeliségnek a meghonosításában, az állami igazgatásban. Ő az, aki támogatja a klerikusoknak a külföldi tanulását, illetve ő az, aki létrehozza a királyi kancelláriát. Ugyanakkor bölcspolitikájával jelentős jövedelmeket is szerez a magyar királyságnak, és személyesen a királynak, harmadik Béla Európa egyik leggazdagabb uralkodójának számított ebben az időszakban. Ezzel párhuzamosan sikeres külpolitikát is folytat, visszaszerzi azokat a területeket, amelyeket elődje elvesztett a bizánci birodalom irányába, ugyanakkor megpróbál terjeszkedni Halics felé. Ez a terjeszkedés viszont nem feltétlenül hoz kézzelfogható eredményeket. Harmadik Béla hosszú uralkodása után fia Imre kerül az ország élére. Ő viszont nem tudja stabilizálni a hatalmát, hiszen szembe kell nézzen öccsének, Andrásnak a kihívásával. Tulajdonképpen Imre király uralkodás alatt egy belső konfliktus, egy belháború zajlik a király és a testvérek között, amely akkor ér véget, amikor Imre váratlanul meghal, és ezt követően a fia, harmadik László is elhunyt, így a korona végül is második András fejére száll. Második András hosszú uralkodása meghatározza a magyar királyság szempontjából, birtokadományozásai és az úgynevezett új intézkedések politikája meghatározza Magyarország fejlődését a következő évszázadra. Harmadik Andrásnak a ötletszerű politikája, meggondolatlan lépései jelentős belső feszültségeket eredményeztek a magyar királyságba. Ezek a belső feszültségek összeesküvésekbe, hatalmi harcokba nyilvánulnak meg. Gondoljunk itt csak például Gertrudis királynő meggyilkolására, ugyanakkor pedig második András kénytelen kiadni az aranybullát, amellyel a nemeseknek a jogait, kiváltságait biztosítja. Sőt, második András uralkodása alatt a fiával is, Béla herceggel is konfliktusba kerül. Apa és fia nem értenek egyet annak a politikának a mi voltárhol, amelyet a magyar királyságba kéne folytatni. András halála után negyedik Béla kerül Magyarország élére, aki megpróbálja az apja előtti helyzetet visszaállítani a birtokpolitikai szempontból, viszont a birtok visszavételi politikája jelentős feszültségeket eredményez az országba, így amikor bekövetkezik a tatároknak a támadása, akkor egy megosztott a királlyal elégedetlen ország áll szembe a kereti veszedelemmel, és így nem véletlen, hogy bekövetkezik az a súlyos vereség a Muhi csatába, illetve hogy az országot végigpusztítják a tatárok. Viszont a tatárok visszavonulása után negyedik Béla bölcspolitikájával kiérdemli a második honalapító melléknevet, hiszen benépesíti az országnak az elpusztított területeit, birtokadományozásaival növeli azt a réteget, aki hozzá hűséges, támogatja a városoknak a fejlődését, támogatja a várépítéseknek a politikáját, így nagyon rövid időn belül a magyar királyság a térség egyik legjelentősebb hatalma lesz újra, egy olyan ország lesz, amelyik sikeresen újra külpolitikai akciókat tud folytatni, gondoljunk itt például az Ausztriáért folytatott harcra a csehekkel. Viszont negyedik Béla is ellentétbe kerül fiával, István herceggel, akivel szabályos belháborút folytat, és ebből a háborúból végül is mondjuk úgy inkább István kerül ki győztesen, aki eléri az országnak a megosztását. Negyedik Béla halála után ötödik István kerül rövid időre Magyarország élére, viszont rövid uralkodása alatt megmutatkoznak azok a problémák, amelyek a következő évtizedekben hangsúlyosan fognak jelentkezni, és pedig a különböző grófok, oligarchák megerősödése, és ezek a grófok kétségbe vonják a királyi hatalmat, és próbálják a királyi hatalom helyzetét saját saját javukra fordítani. Így, amikor 5. István meghal, és kiskorú fia 4. László kerül Magyarország élére, az országban az anarchia jelei mutatkoznak, és ennek az anarchiának a jelei a 4. László uralkodása alatt még jobban felerősödnek, hiszen az országban a különböző bárói csoportok szabályos belháborút folytatnak egymás ellen és a királyi hatalom ellen. A 4. László nagykorúvá nyilvánítása után ugyan megpróbálja megszilárdítani a hatalmát, viszont a kúnok ellen folytatott intézkedések végzetesen ellehetetlenítették ezt a kísérletet, és magát 4. Lászlót is egy személyes válságba sodorták, így 4. László inkább a kun szokásokat veszi fel, és a kunok között érzi tulajdonképpen jól magát, de végül a kunok azok, akik meggyilkolják, valószínűleg egy politikai gyilkosságnak az áldozata lesz. Mivel 4. László fiú utód nélkül halt meg, ezért Magyarország élére 3. András került, az a 3. András, aki 2. Andrásnak az unokájának tartotta magát, noha származásával kapcsolatban kérdések merültek fel. Az elmúlt műsorainkban láthattuk azt, hogy 3. András megpróbálja megszilárdítani a királyi hatalmat a Magyar Királyságba, a megoldást a rendiség bevezetésében látják, és ebben támogatja őt az egyház is, viszont a tartományurakat, az oligarchákat nem sikerül háttérbe szorítani, és 3. Andrásnak az uralkodás is folyamatos belháborúkkal, királyellenes lázadásokkal telik el. Annak ellenére, hogy azért vannak pozitív események is 3. András szempontjából, sikereket is el tud érni, de végérvényesen a királyi hatalmat nem tudja megszilárdítani, és végül uralkodásának utolsó éveibe egy egészen eredeti megoldást választ, és pedig szövetséget köt 5 legfontosabb alattvalójával, és tulajdonképpen ő is egy ilyen ligát hoz létre, amellyel megpróbálja az ellene szerveződő bárói csoportokat ellensúlyozni. Erről beszéltünk a múlt heti műsorunkban, ugyanakkor pedig beszéltünk 3. András házasságairól és családjáról, és folytassuk ezt a témát továbbra is 3. András családi kapcsolataival.
Történész úr, a kőbezárt múltunk második részében folytatásképpen beszéljünk arról, amiről a történelem lapjai is tanúskodnak, vagyis 3. András uralkodás alatt fontos szerepet játszott édesanyja, Tomás Morosini. Róla mit kell és mit érdemes tudni?
3. András édesanyja, Tomasina Morosini, 1250 körül született, a befolyásos Michele Morosini, velencei patricius és Agnese Cornaro lányaként. Tomasina születésekor nagyapja, Marino Morosini, velence hivatalban levő dozséja volt. Ezt a tisztséget 1249 és 1253 között töltötte be. Vagyis Tomasina Velence egyik legelőkelőbb és leggazdagabb családjának a tagja volt. 3. Andrásnak az apja István herceg, aki 2. András magyar király posztumusz fiaként igényt tartott a magyar trónra, 1263-ban költözött Ravennából Velencébe, miután első felesége és csecsemő fia meghalt. Mivel származását 2. András korábbi házasságaiból született testvérei vitatták, és nem ismerték el a magyar trón várományosaként, ezért István egész életébe igyekezett támogatást szerezni ügyének az Olasz-félszigeten. Velencébe 1264 körül feleségül vette Tomasina Morosinit. Ezzel a házassággal István nagy vagyonra és politikai befolyásra tett szert, hiszen, mint már említettem, a Morosini család Velence egyik legjelentősebb politikai dinasztiája volt. Ezzel a házassággal a Morosinik egy későbbi gyümölcsöző kereskedelmi kapcsolat kialakulását remélték Közép-Európa irányába. Annak ellenére, hogy István külföldi volt, aki nem rendelkezett velencei állampolgársággal, a velencei nagy tanács jóval hagyta házasságát Tomasinával, valószínűleg azért, mert így akarták ellensúlyozni a Dalmáciára vonatkozó magyar igényeket. István esküvőjük után patricius rangot kapott, majd a házaspár a Morosiniak San Zulián melletti palotájában élt. A későbbi krónikák hangsúlyozzák, hogy a házasság politikai ellenére a szerelem is jelen volt István és Tomasina kapcsolatában. Egyetlen fiúk András 1265 körül született. A leendő magyar királyt a Morosini házában nevelték, ahol egymást érték a fényes mulatságok, hiszen Tomasina nagy rajongója volt az ünnepségeknek és énekes előadásoknak. 1271-ben István herceg megbetegedett és meghalt. Végrendeletében kiskorú fiát András nyilvánította magyarországi és itáliai vagyis szlavóniai igényeinek örökösévé, és Tomaszinát, mint annak két rokonát jelölte ki András gyámjául. István halála után a gyászoló özvegy fekete gyászfátyollal övezte a címerét, és élete végéig így használta ezt a címert. Férje halála után Tomaszina és testvére Albertino Morosini vette át a gyerek András nevelését. Tomaszina támogatta fia igényét a magyar trónra, amelyet a szlavóniai hercege cím felvételével is hangsúlyoztak. Ugyanakkor támogatta sikertelen hatalomra kerülési kísérleteit is, mely során András 1278-ban és 1286-87-ben trónkövetelőként lépett fel IV. László ellen. IV. László meggyilkolását követően András maradt az Árpád-ház utolsó férfi tagja, majd rövidesen megválasztották és megkoronázták Magyarország királyává. III. András az 1291-es osztrák-magyar háborút lezáró hajnburgi béke ratifikálását követően hívta meg édesanyját Magyarországra. Tomaszina 1291. szeptemberében indult el Magyarország irányába népes kísérletével, nyilván utazását a Velencei Köztársaság nagy tanácsa is engedélyezte és támogatta. A velencei hajók zárában érték el a magyar területen, de ezt követően a küldöttség több hónapon át veszteg el a kikötővárosban a subicok tevékenysége miatt, akik az anzsúk trónigényét támogatták Magyarországon. A küldöttség végül 1292. júliusában tudta biztonságba elhagyni Zárát, amikor III. András parancsára Radoszláv Babonics elkísért az anyakirálynő Zágrába, ahol III. András és királyi serege is csatlakozott hozzájuk a kőszegiek lázadásának leverése után. Tomaszina kezdetben nem töltött be hivatalos politikai szerepet András udvarában, és 1293 során csak egyszerűen a király anyjának címeztette magát. Ennek ellenére fia egyik királyi tanácsadójaként kezdettől fogva részt vett a döntéshozatalban. Pozícióját és jogigényét erősítette, hogy nem sokkal Magyarországra érkezése után ezüst dénárokat verettek az ő M kezdőbetűjével és a koronával. Bár hivatalosan soha nem koronázták meg anyakirálynővé, személye körül külön királynői udvar alakult ki. III. András a Somogy megyei Segest királynői birtokot és más birtokokat adományozott Tomaszinának, hogy fedezze háztartásának költségeit, így részesült a hagyományos királynői birtokokból. Még 1295 elején is egyszerűen a király anyjának nevezte magát, amikor a segesdi uradalom egy részét egyik bizalmasának adományozta. Történészek véleménye eltér arról, hogy mikor is jutott hivatalos politikai szerephez Tomaszina. Egyes történészek szerint III. András valamikor 1293-ban bízta meg anyját Magyarország délnyugati részeinek igazgatásával, míg mások úgy vélik, hogy ez csak 1295-ben történt meg. Minden esetre 1295. novemberében tűnik fel először kormányzói méltóságban, amikor megerősítette Győri Konrád Gerest feletti birtokjogát Benedek belgrádi püspök követelésével szembe. Valószínű, hogy Tomaszinát valamikor 1295. áprilisa és novembere között kreálták hercegnővé, de már 1294-ben volt erre egy kísérlet. Ettől kezdve az anyakirályné teljes címe egész Szlavónia hercegnője és a Dunántúl az Adriai tenger partjáig terjedő tartományok kormányzója volt. Hercegnői tartománya a Duna és a Dráva folyók közötti Szlavónia területére terjedt ki, a Gvozd hegységtől az Adriai tengerig, míg a többi csatolt területet kormányzói címmel igazgatta. Joghatósága kiterjedt a Dunántúli, Baranya és Tolna megyékre is. Hamarosan udvartartása Itáliából érkezett eredeti kísérletéből és helyi magyar főurakból állt. Például 1295-ben saját báróinak beleegyezésével vámhelyet adományozott. Tomaszina királyi hatalommal irányította tartományát és megbízást kapott arra, hogy legyőzze azokat a nagyhatalmú helyi urakat, akik oligarchikus tartományok létrehozására törekedtek a régióba. Tartományi székhelyét a pozsegai várba rendezte be. Az innen kifejtett tevékenysége veszélyeztette a felső szörény leghatalmasabb urának, Csák Ugrinnak az érdekeit, aki Szörény és Valkó megyéket szilárdan ellenőrzés alatt tartotta, de Tomaszina hercegsége megakadályozta nyugati terjeszkedését Pozsega megyébe. Tomaszina tengeri tartománya a Velencei Köztársaság állandó érdeklődésére és számot tartó terület volt, ahol Tomaszina helyi viszonyok között eligazodva tudta képviselni fia érdekeit, és meg tudta akadályozni a rivális anzsúk kapcsolatfelvételét a Dalmát tengerparti városokkal. Szlavónia hercegnőjévé való kinevezése ellenállást és lázadást váltott ki a helyi urak körében, de Tomaszina királyi hatalom erős támaszának bizonyult. Mizse és Eiza testvérek 4. Kozik László egykori támogatói voltak azok a helyi földbirtokos nemesek, akik először fellázadtak Tomaszina uralma ellen. Ejza kifosztotta Baranya megyé területét, emberei kifosztották és elpusztították Tomaszina személyes birtokát, Danócot, a közeli gecsei korostorral együtt. 1295-ben Mizse erőszakkal elfoglalta a dunaszecskői királyi várat, és nem volt hajlandó visszaadni azt az uralkodónak vagy az anyjának. Válaszol Tomaszina sereget toborzott, majd csapataival sikeresen megostromolta és bevette a várat, majd ezt követően átadta az erődöt harmadik Andrásnak. Radoszláv Babonics ugyanebben az évben szintén fellázadt a hercegnő ellen. Ennek következtében a hercegnő megostromolta és elfoglalta Orbászkő várát. Majd ezt követően Tomaszina erősítést is küldött harmadik András királyi seregéhez, amely a Tiszán túlra vonult, hogy legyőzze Borsa Rolandot, Erdély nagyhatalmú vajdáját. Az anya királyné tehát határozott tevékenységekkel, és főleg sikeresen támogatta fia királyságát, így nem véletlen, hogy elég sok ellenséget szerzett magának a bárok körében. És lehet, hogy ezzel kapcsolatos a halála is. Egy korabeli osztrák krónikás a Steyer Krimkronika nevű művében azt állította, hogy Tomaszinát megmérgezték, amikor egy olasz eredetű mérget egy neki szánt fácán sült mártásába keverték, miután ő is megpróbált megölni egy ismeretlen grófot. Ennek ellenére nincs minden kétséget kizáró bizonyíték arra, hogy Tomaszina valóban merénylet áldozata lett volna. Sőt, halálának pontos időpontja is vita tárgya. A korábbi történetírás úgy vélte, hogy Tomaszina 1300 végén halt meg, mindössze hónapokkal fia harmadik András halála előtt. Újabb kutatások szerint valamikor 1296 márciusa és 1297 eleje között halt meg, hiszen harmadik András 1297. január 18-án kelt királyi oklevelében néhaiként emlegeti. Az is lehetséges, hogy Tomaszina halála már 1296 tavaszán bekövetkezett, mivel legközelebbi bizalmasa már az év májusában Mantuvában tartózkodott. Tomaszina Morosini mindenképpen egy kivételes, talán egyedülálló személyiség volt, akinek korai halála nagyon sokat ártott harmadik András konszolidációs esélyeinek.
Mit lehet tudni harmadik András halálának körülményeiről?
A királyi hatalom látszólagos gyengessége, valamint az a körülmény, hogy harmadik András nem tudta megoldani a trónutódlás kérdését, és 10 évvel megkoronázása után is fiú örökös nélkül volt, szerepet játszott abban, hogy második Károly nápolyi király 1300 nyarán Magyarországra küldte unokáját, Károly Robertet, hogy szerezze meg felfogásuk szerint őket, a nápolyi Anzsúkat megillető magyar trónt. A hírt, hogy a trónkövetelő hajója augusztusban kikötött Spalatóban, és a tengermelléki urak, a Subicok, Frangepánok, valamint a Babonicsok támogatását élvezi, eljutott Andráshoz, de ez nem tette a királyt nyugtalanná. Ekkor rövid időre még sikerült maga mellé állítani a nagyhatalmú magyarországi előkelőket, apósa pedig a német király volt, így bízott a sikerébe. Andrásnak a pápai udvarnál levő követe is úgy ítélte meg a helyzetet, hogy ha sereget indít a király a gyerek Károly Robert ellen, könnyen kézre kerítheti. Károly király unokáját a pápa úrnak és a bíboros barátainak tanácsa és akarata ellenére küldte oda, és hogy a pápa úr nem ad neki semmilyen segítséget, és az egész udvar oktalanságnak tartja, hogy a mondott király oda küldte őt, írja a magyar követ a pápai udvarban. András azonban nem tudni miért, nem mozdult. Közben pedig az Anzsú trónkövetelő délvidéki híveitől kísérve nyomult az ország belseje felé. 1301. januárjában már Zágrában volt. Ám ekkor, január 14-én egészen váratlanul a budai várban elhunyt harmadik András. Utóbb elterjedt a hír, hogy megmérgezték, de ez nem igazolható. Alig 36 évesen szállt sírba, vele férfiágon, Erzsébet lányával pedig 1338-ban női ágon is kihalt az Árpádok dinasztiája. Harmadik András számára a legszebb búcsúztatót 2 évvel halála után az Ákos nembeli István írta. Meghalt András, Magyarország jeles királya, az utolsó aranyágacska, amely atyai ágon Szent István királynak, a magyarok első királyának a nemzetségéből, törzséből és véréből sarjadt. halálát Rákel módjára síratván meg, az ország népei azon gondolkodtak, hogyan és miképpen találhatnának maguknak az isteni kegyelem gondoskodása folytán a Szent Király véréből származó új uralkodót. Harmadik András halálával Magyarország soha nem tapasztalt anarchiába süllyedt.
Történész úr, milyen épített örökség köthető Harmadik András király nevéhez?
Harmadik András épített öröksége kapcsán arról a budai ferences kolostorról beszélnék, ahova Harmadik Andrást eltemették. A budai ferences kolostorban lejegyzett, majd a képes krónikába bedolgozott 14. századi budai minorita krónika szerint az úr 1301. évében Szent Félix napján András király a budai várban elnyugovék az úrban és eltemették Szent János evangelista egyházában a minorita testvéreknél. A Szent János evangelistának szentelt ferences templom és kolostor Buda városának déli negyedében egy viszonylag szegény és jelentéktelen városrészben épült a 13. század második felében. Alapításáról nincsenek adatok, de az feltehetően még IV. Bélához köthető. Az első írásos feljegyzés róla a Szent Margit a szenti avatási perében szereplő egyik tanúvallomás, amely alapján legkésőbb az 1260-as években már működött a kolostor. 1288-ban már iskolájáról is tudunk. 1369-ben első Lajos telket vásárolt a kolostor mellett, hogy a ferenceseknek adja kolostoruk bővítése céljából. 14-15. Század fordulóján, amikor felépült Buda városának déli végén az új királyi palota, majd Zsigmond korában ez vált az ország fő királyi rezidenciájával. A palota közelében álló rendház a ferencesek egyik legfontosabb magyarországi kolostorává vált. 1444-ben a konventuális ferencesektől a rend reformága az obszervánsok vették át a kolostor működtetését. A kolostor a 15. század végi állapotáról tájékoztat az 1493-ban megjelent Sedel virágkrónika Budát ábrázoló fametszete, amelyen a királyi palota és a vele szomszédos város negyed látható, északi végén a ferences templommal. A metszeten egy nagyméretű, egyhajós csarnoktemplom látható, hosszú szentéllyel és a szentély északi oldalán emelkedő hatalmas toronnyal, amelynek felső szintje sokszögű alaprajzú. A kifejezetten nagyméretű templom 50 méter hosszú és 12 méter széles volt. A metszeten látható keskeny hajóablakok a budai dominikánus templom 13. századi hajóablakait idézi, ami arra val, hogy a templom hosszháza a 13. században épülhetett. A szentélyből csak a záradékának részleteit ismerjük, de ebből úgy tűnik kissé aszimmetrikusan csatlakozott a hosszházhoz, tengelye eltérhetett tőle. A Sedel metszeten markáns eltérés látszik a szentély záradék és a szentély oldalfalának ablakai között. Míg az oldalfalon egy alacsony ívsoros párkány felett két kisméretű ablak látható, a szentély záradék falai teljes egészében nagy ablakok törik át. A kis ablakok és az ívsor párkány még a 13. századi formákat idézi, míg a szentély záradék ablakai már későbbieknek tűnnek. A ferences templom szentélye és hosszháza még a 13. században, de két szakaszban épülhetett. Először minden bizonnyal a szentély készült el, hogy a templom minél előbb használható legyen. Elképzelhető, hogy ekkor még egy egyenes szentélyzárodású, hosszú szentélyt építettek, ami igen elterjedt volt különösen német területeken a ferences építészetben. Az eltérő tengelyű és szentélyhez képest aszimmetrikus elrendezésű, eredetileg famennyezetes hosszház valamivel később készülhetett el. Elképzelhető, hogy ennek építéséhez, vagy legalábbis befejezéséhez már András király is hozzájárult, ami magyarázatot adna a templomban való temetkezésére. Az építkezés esetleges királyi támogatásában, majd a sírhely kiválasztásában szerepet játszhatott Henrik ferences barátnak, Ágnes királyné gyóntatójának közbenjárása is. A Sedel metszet részletesen ábrázolja a templom tornyát is. Az alsó négyzetes alaprajzú saloktámpillérekkel és lépcsőtornyokkal gazdagított tömbje két nagy ablakokkal áttört, szinttel emelkedik a templom tetőgerince fölé. Efelett aránylag alacsony, sokszögű felső szint helyezkedik el, amit magas kupos sisak fed. A templommal átjelenes oldalon a szentély déli vállánál egy nagy, mérműves, ablakokkal áttört falu, díszes, oromzatú oratórium csatlakozott a templomhoz. Mellette a szentély oldalán két kisméretű ablak, alattuk ívsoros párkány, majd a szentélyzáradék hatalmas, a teljes falsikokat áttörő ablakai és támpillérei láthatóak. A hajó déli oldalán nem lábrázol a metszett támpilléreket, csak egy kisméretű, magasra helyezett, nyílásokból álló ablaksort. A kolostor megszűnése a török korhoz köthető, a Mahácsi csata után 1526-ban 8 szerzetesét mészárolták le a Budára betörő törökök. A város 1541-es elfoglalása után a törökök dzsámivá alakították át. Amikor 1686-ban a várost sikerült visszafoglalni a törököktől, a középkori ferences kolostornak a helyét nem tudták azonosítani. Bár nem kötötték ferencesekhez, a visszafoglalás után roppant romos eredeti ferences templomról is megállapították, hogy templom volt, ezért 1692-ben a karmeliták kapták meg. A romokon az új karmelita templomot 1736-ra építették fel. A rend felosztása után 1787-ben színházzá alakították át az épületet. A templomtól egykor délre álló kolostor maradványai fölé a város visszafoglalása után kaszárnya épült, majd a 19. század elején Sándor grófó klasszicista palotája, amely jelenleg a Magyar Köztársasági elnök rezidenciája. A régészeti ásatások során a budai ferences templomban előkerült két oszlop, egy oszloplábazat és antik szarkofág, minden valószínűség szerint egy 13. század második felébe készült itáliai típusú gótikus baltakinos színemlék maradványa. A síremlék a szarkofág lelőhelye alapján leginkább a templom hosszázának közepén, a kolostorral szomszédos déli fal mellett állhatott. A szarkofágot eredetileg inkább a föld felett álló tumbaként és nem földbeásott sírládaként használták. A 13. század második felében és a 14. század elején elsősorban Itáliában voltak elterjedtek a gótikus baltakinos síremlékek. Az Itáliában született anyai részről olasz és itáliai támogatással Magyarországra érkezett harmadik András esetében nem lenne meglepő, hogy sírjaként itáliai példák nyomán a budai ferencesek templomába egy római szarkofág felhasználásával gótikus baltakinos síremléket készített volna. Minden esetre tudomásunk szerint a 13. század második felében nem temettek el a budai ferences templomban más, harmadik András királyhoz fogható olyan jelentős személyiséget, akinek a sírja felett még elképzelhető lenne egy ilyen baltakinos síremlék állítása. E síremlék típus kiemelt rangját pedig jól mutatja, hogy itáliai példái a 13. század második felében pápák és kardinálisok sírja felett épültek, illetve hogy harmadik András utódai is ilyen jellegű síremléket használtak, így valószínűleg ezek a maradványok harmadik András sírjának részei lehettek.
A királyaink voltak utolsó perceiben a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
A mai műsorunkban tulajdonképpen egy korszakot próbáltunk lezárni, és pedig a harmadik András uralkodásának utolsó aspektusait beszéltük meg, halálának körülményeit, édesanyjának a szereplét az uralkodása során, illetve épített örökségét, vagyis azt a ferences templomot próbáltam bemutatni, ahova harmadik Andrást eltemették. Mivel tulajdonképpen egy korszak végéhez értünk, a lezártuk az árpádházi királyok felsorolását, ezért következő műsorunkban megpróbálunk egy picit reflektálni Magyarország helyzetére az Árpádház kihalása pillanatába, és megpróbáljuk egy picit letisztázni, átismételni azokat a királyokat, akik az Árpádházhoz kapcsolhatóak, és ezután pedig rátérünk a következő időszakra Magyarország történetében, az úgynevezett Anjou királyok és Vegyesházi királyok uralkodására.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget, és köszönöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatói megtisztelő figyelmét, viszont hallásra.
Kedves hallgatók, a köbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak, szerkesztő műsorvezetőjét, Nagybodó Tibort hallották, az ismert frekvenciákon hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Kinode, válogass 5 automárka több mint 30 modelljéből, akár 10 év vagy 1 millió kilométer garanciával. A 2025-ös roncsautó programban való részvételhez teljes körű segítséget és roncsautót is biztosítunk. Próbáld ki a régóta nézegetett Suzuki, KGM, MG, Peugeot és hamarosan BYD modellet Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen vagy Marosvásárhelyen. Hinode. Tudatos autós közösséget építünk.